Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunk Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, gyertek, emeljük fel szavunkat, és könyörögjünk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi, szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért, a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részesei lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk Isten kegyelmes válaszát az ő igé által, mikor is így szól hozzánk: úgy szerett Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szeretett testvéreim, hallgassátok Istennek szent igéjét, amely által szól hozzánk és keresi mennyei édesatyánk a mi szívünket, amint az írva található a Máté evangélium a 27. részében, a 19. versben. Amíg tehát Pilátus az ítélőszékben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Szeretett testvéreim, virágvasárnap és nagy csütörtökön már sokat hallottunk a mi urunk Jézus Krisztus szenvedéseinek körülményeiről. Az evangéliumokból megtudtuk, hogy Jézus nem úgy jött a világunkba, hogy lenne csak egyetlen egy ember is, aki elkerülhetné a vele való szembesülést. Mert ő a ma megvetett szegeletkő, aki által sokan elesnek, és jegy, akinek sokan ellene mondanak, de ő a ma egyetlen fundamentum is, aki a mi feltámadásunkra és lelki házzávalé felépülésünkre adatott az Isten Izraeljében. Ő az, aki által az éles tör minden lelket átalhat, hogy sok szív gondolata nyilvánvalóvá legyen. Mert a világban az Isten egyetlen látható jele egyedül Jézus, a megfeszített Krisztus. Krisztus nem dicsőségesen ragadtatik el a földről a mennybe, hanem keresztre kell jutnia, és ahol a kereszt áll, pont ott van közel a feltámadás. Pont ott, ahol mindenki zavarba jön Istentől, ahol mindenki kétségbe vonja Isten hatalmát. Isten ott van teljesen. Krisztus ott van eleven közelségben. ahol csak egy hajszálon múlik, hogy valaki elpártol, vagy hű marad. Isten és Krisztus ott van teljesen. Ott, ahol kivétel nélkül minden ember elesik, Isten ott van jelen, hogy Krisztusban fölemeljen. Testvéreim, Claudia Procula állítólag ez volt Pilátus feleségének a neve, aki 17 éves volt, amikor megrendezett házasság útján Pilátushoz adták. Az evangélium feljegyzéséből arra gondolhatunk, hogy Claudia figyelmeztetését, azt, hogy semmi dolgod ne legyen ezzel az igazzal, kérését úgy kell értelmeznünk, hogy férje maradjon ki abból a Krisztussal való szembesülésből, amiből törvény, hogy senkinek nem lehet kívülállónak lennie, illetve maradnia, még kevésbé a törvényesség őréül rendelt helytartónak. Krisztussal kapcsolatosan csak kétféle állapot van, az áldozati bárány állapot, illetve a bárány mészárosának állapota, nincs harmadik, a semleges, a kezemet mosom, külső megfigyelő állapot. Ilyen egyáltalán nem létezik. Az evangélisták tanúságtétele szerint Pilátus hallgatott is a feleségére, és sokat fikcánkolt, hogy kibújhasson a hurokból. De a tények valósága az lett, hogy minél jobban vergődött, annál jobban gabajodott bele a rejá is kivetett hálóba. Minden kudarcot vallott, amivel csak próbálkozott. Kikérdezte Jézust, és ártatlannak találta. Ki is nyilvánította, nem találok benne semmi bűnt. Magáról lerázva elküldte Herodeshez, hogy ő ítélkezzen felette, mert hatáskörileg hozzátartozott. Herodes Jézus semmibe véve visszaküldte hozzá. Arra gondolt, hogy megostoroztatja, mondjuk ki, félholtra vereti, hogy a látványával szánalmat ébresszen, és szabadon bocsátását, amnesztiáját kérjék tőle az ünnep szokása szerint. Annyira elverték, hogy Ézsaiás szerint, akiknek meg kellett volna szánniuk, nem bírtak reánézni. Akik pedig a nagy emberkínzó az ördög fiaiként és tanítványaiként bírták ezt gyomorral, a Barabás nevét kiáltották, ordítozták, majd azt, hogy Jézus feszítessék keresztfára. Pilátus utolsó kétségbeesett mozdulata az annyira ismerté lett kézmosása volt, amiben ártatlannak nyilvánította magát. Az egy igaz ártatlan vérének kiontása kozmikus perében. Meggyőződésem, hogy napjaink különös keresztény üldözésének közepette Pilátus, az Isten világra kivetett hálójában ficánkoló nyugati kereszténynek egyfajta prototípusa. Ki menteni akarja az igazságot, a jó hírnevét, a becsületet, a tisztességet és az egy igazat, de sorra minden egyes csatát elveszít. Méghozzá megszégyenülve. Elveszítette a szent házasság és a család megvédésének csatáját, valami hazug szeretetben feloldódott a férfi és a nő különbözősége, az egymásra utaltsága, hasonlóképpen az igaz és a hamis, a jó és a rossz, a bibliai és a hitvallásos alapon álló keresztény mai divatos jelzője, a náci, fasiszta, a világellenség, egy ügyes, bemocskolt név lett. Miért csodálkozunk ezen? Hisz éppen ez nagypéntek egyik lényegi sajátossága, hogy az igazat és szentet, a tökéletesen ártatlant gonosztevőként és mindenki ellenségeként ítélik el az önjelölt igazságosztók, majd ölik is meg, az ízig-vérig terroristát pedig éjjenezések közt engedik szabadon. Hát ez a sötétség hatalmának és órájának az igazsága. Ha pedig ez az élő és zöld fának a sorsa, akkor mi a sorsa az elszáradtnak, kérdezi Jézus, amikor vonul át a városon a vállán a kereszttel. Nem véletlen, hogy sokan fejdvesztve tépik le magukról ezt a Jézusért rájuk dobott hazugságot, és torzulnak Jézus nevetséges karikatúrájává. A jelenség nem új keletű. Már az első keresztény üldözés idején, sőt, az apostolok esetében már a Getsemáné kertjében is pontosan ilyen volt. Jézus ugyanis meghívta Jakabot, Pétert és Jánost, hogy vegyenek részt, részesüljenek Istennek az istentelen világ miatti szenvedéseiben és szenvedéseiből. Tudjuk, akkor ez nekik nem sikerült. Egyfelől elaludtak. Másfelől Péter a kardjával elkezdett hadonászni, hogy mentse a szerinte még menthetőt. Szánalmasan, méltóságán aluli lett, mint egy kiszáradt fa a puszta közepén. Péter ezt soha nem felejtette el. Ezért a gyülekezetben így válaszolja meg Jézusnak az elszáradt fa sorsával kapcsolatos kérdését, hogy tudnék, mi legyen akkor, vagy mi lesz az elszáradt fa sorsa, ha a zöld fával ezt teszik. Ezt mondja Péter, szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatást véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésékor is vígadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha a Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak. Ugyan, de ti dicsőítitek azt, mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó, ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán, ha pedig először mi rajtunk kezdődik. Mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is, alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös? Annak okáért, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. A jó cselekvéséhez a Szentlélek által kapott békesség, összeszedettség, józanság, céltudatosság, hűség, álhatatosság és élő reménység szükséges. Vajon ezek és ezekhez hasonló dolgok a legfőbb jellemzőink? Nem, de sokkal inkább a fejlesztett menekülés, az a rémült kényszer, amivel saját létjogosultságunkat akarjuk igazolni. Mivel Jézus magára vette minden ember bűnét, ezért mindenki, aki felelősen cselekszik, bűnössé lesz. Aki ki akarja vonni magát a bűnért való felelősségvállalás alól, mint Pilátus, az elszakad az emberi lét végső valóságától, elszakad Jézus Krisztus bűntelen bűnhordozásának megváltó titkától, és nem részesül az isteni megigazulásban. Az ilyen ember személyes ártatlanságát a másik ember iránti felelősséggeli helyezi, és nem érzékeli azt a reménytelenebb bűnt, melyet éppen ezáltal terhel magára. Arra is vak, hogy a valódi bűntelenség éppen azáltal bizonyosodik be, hogy a másik emberért közösséget vállal a bűnével. Így lesz századunk, az eddig soha nem látott deformált kereszténység ideje, amiben elveszett az igazság, akihez vissza lehetne térni. Eltűnt az élet, akinek képére és hasonlatosságára vissza lehetne alakulni, és láthatatlan az út, akin járni és célba jutni kellene. Jézus Krisztus által a felelős cselekvés lényegéhez tartozik, hogy a bűntelen, önzetlenül szerető ember bűnössé válik. Péter nem akar akkor és ott mestere mondva csinált bűnében osztozva bűnössé válni. A kertben, míg szabjája volt, kardoskodott ellene. Később a főpap udvarában, a tűz mellett pedig háromszor tagadta meg Jézust. Pál apostol állapítja meg, hogy az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőnek. Az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. A teremtett világ maga hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki azt alávetette, azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára, mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig, és nem csak pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban. Nyögünk, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Istennek ez a világra kivetett hálója, amelyben mindent bűn és hiába valóság alá rekesztett, Krisztus. Az Isten egy igaz és örökké élő messiása körülkerítéséből senki, még oly nagy hal sem, mint Pilátus volt, nem tud kimenekülni. Ez a háló mindenkit térdre kényszerít, azt is, aki álmában viaskodik ellene, és azt is, aki önmaga narcisztikus szentségében, igazságai magaslatain ülve faggatja, vallatja, vagy kell birokra vele, azokat is, akik apostoli elszántsággal, ihletet, igazsággal, igaz és szent védőbeszédeket tartanak az élet és az igazság, vagy éppenséggel önmaguk érdekében, továbbá azok sem menekülhetnek, akik magával a halállal kötöttek szövetséget, csak hogy megölhessék Jézust. Példa rá a halál egyik zsoldosa és lihegő vérebe, Saul, aki a főpap írásos felhatalmazásával üldözte az anyaszentegyházat, Jézus nyáját, és azt hitte, hogy ez az igaz Isten tisztelet. Lássuk meg, hogy ez a későbbi Pál, noha brilliánsabbnál brilliánsabb védőbeszédeket tartott, el egészen a császárig, a Jézus nyája védelmében, az evangélium és az igazság védelmében, a világ mindeniket lábbal tiporta, kinevette és gúny tárgyává tette. Pál apostol igéi csak is bennünket, a sorsában osztozókat erősíthetik és vigasztalhatják. Nekünk az örömhír, és az Istennek ereje, és megtartó hatalma, minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek, mert az Istennek igazsága jelenteti ki abban, hitből hitben, miképpen meg van írva, az igaz ember pedig hitből él. Az örök törvény pedig így szól, szemet szemért, fogad fogért, kezet kezért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért, törést törésért, amilyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta is. Ez az örök törvény. Amilyen bűnnel halálra adtuk Jézust, ugyanazzal a bűnnel adatunk halálra. Amilyen halállal megöltük Jézust, ugyanazzal a halállal öletünk meg magunk is, ő általa. Nem hagyott az Isten csak egyetlen egy megmenekülést, egyetlen egy utat az életre, egyetlen egy győzelmet az örök üdvösségre, a megfeszített Krisztust, hogy általa könyörüljön meg rajtunk, hogy igaz legyen a profécia, hogy Krisztus Jézus bennünket viszont megsebesítő sebei által gyógyultunk meg. Bennünket viszont megölő halála által megyünk át a halálból az életbe. A bennünket viszont legyőző győzelmében győzünk. Csak az így bűnössé letteknek, testvéreim, csak az így bűnössé letteknek, megöletteknek van az Úr feltámadása által új életük. Más igazság, más kereszténység, azaz Krisztus követés pedig nem létezik. Aki tehát önmagát felmentve, szimpadiasan mossa kezeit, vagy a hazugság vallásos, vagy ateista ideológiáinak engedve, a szivárvány színeibe burkolozva, ide-oda hajlongva csókol fekete lábakat, Jézus azt nem tudja megsebesíteni a sebeivel, és a halálával, és így átvinni sem tudja a halálból az életbe. Csak az lesz tiszta, aki magára veszi Jézus ártatlan vérét, és a Krisztus gyalázatát, aki azonosítja magát az átok fájával, az ő kereszt halálával, aki nem akarja túlélni a megfeszített Krisztust, nem akarja kijátszani a halált, hanem sorsában, ugyanolyan némán és csendben vele tart. Itt a földön néma sikollyal nyögünk, és kiáltunk. Kiáltunk Hozsánnát, azaz, hogy szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert a kígyó és bedugott fülő süket kígyó fajzatai ebből semmit nem hallanak. Hangot nekünk nem a saját hangszálunk vagy a szívünk ad, hanem egyedül az Isten előtt álló oltár, a mennyei oltár. Atyánk csak is eme oltáron keresztül hall és lát bennünket, ahogyan ő csak is eme mennyei oltáron keresztül szól hozzánk. Ennek az oltárnak hangja rendíti meg a szívünket, és a teremtett világ mindenséget, amikor így szól. Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ő pedig ma így szól. Ma így szól. Elvégeztetett. Eme mennyei szózat teljessége hívta létre az új eget és új földet, törölte el ugyanakkor az első ég és föld és tenger igazságtalan, könny áztatta, halál és gyász gyötörte fájdalommal és kiáltásokkal teljes első és régi világát. Elvégeztetett. Valamint az ime minden újjá teszek, kiáltás, mennyei szózat hozta el nekünk dicső győzelmünket, marandandó, nem kézzel épült városunkat, elmúlhatatlan örökségünket és romolhatatlan örök fiúságunkat, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Ez a mi Istenünk és Atyánk örök sátora, ahol Urunk, aki az Alfa és az Omega, kezdet és a vég, mindenkor velünk emberekkel van, és velünk lakozik, hogy innunk adjon az élet vizének forrásából ingyen, mert az ő népe leszünk, és Isten maga lesz velünk, a mi Istenünk mindörökké. Hallgassunk hát őt, aki most így szól hozzánk, aki legyőzettetvén győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. Amen. Jöjjetek, testvéreim, könyörögjünk, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy elbocsátottad a te kebledből egyszülött fiadat, hogy eljöjjön ebbe a világba, amiben mi vagyunk, megtaláljon bennünket, körülöreljen bennünket, és teljesen körülzárjon minket kívül és belül is. Hogy ebben a közelségében, ebben a körülzáró bennünket, körülzáró szeretetében megtartson és üdvözítsen. Hogy ebből az ölelésből ne tudjunk kitörni, bármit teszünk is, hanem átváltozzunk a te szeretetednek szorításában, a te igazságodban és szentségedben. De könyörülj rajtunk, hogy felismerjük egyetlen üdvösségünket, egyetlen szabadításunkat, egyetlen megtartónkat, Jézus Krisztust, a megfeszített Krisztust, és hozzá meneküljünk, Urunk, hogy belemerüljünk az ő titkába, amelyet a mi titkunká is tettél, hogy általa van nekünk bűneink bocsánata, kegyelem és örök életünk, hogy általa támasztasz bennünket új életre, és ez már most elkezdődik mi bennünk. Bárcsak úgy szólhattál volna most hozzánk, hogy megragadva ezt a te igazságodat, átváltoztasson, megszabadítson és megőrizzen, megtartson a te ígéd az örök életre. Segíts, Urunk, hogy tudjunk vállalni a veled való sorsot, bármi történjen is, adj erőt hozzá, kegyelmet, adj, Uram, hűséget, és könyörgünk, hogy vegyük észre, hogy önmagunkban nincs erőnk megállni eme próbák között. A mostani idők keresztény üldözésében nem tudunk megállni. Csak akkor, ha te megtartasz, Urunk. Csak akkor, hogyha megragadsz bennünket, és nem engedsz el. Ezért kiáltunk hozzád, hogy tartsál meg. Kiáltunk hozzád, hogy erősítsd most azokat, akik gyászban összeomoltak, mert szeretteiket veszítették el, fiatalokat és idősebbeket. Könyörülünk. Akkor, amikor a halál egészen az ablakunk alá jött, és annál is közelebb hozzánk, hogy magával ragadjon, hogy a te ígéd által életünk legyen, és ahogy az igében hallottunk, hogy mi a te sebeid által meggyógyuljunk. Adorunk ezt a meggyógyult életet nekünk, ezt a nem csak meggyógyult, hanem teljesen újjáteremtett életet ad nekünk, a te népednek, a te anyaszent egyházadnak, mindenkinek, aki most segítségül hívja a te szent nevedet, és adorunk, hogy átéljük a feltámadás, az örök élet, és a dicsőség csodáját is, amennyire csak lehetséges, ígéd és lelked által, vagy éppenséggel. Add meg nekünk a színről színre való látást, a te kegyelmedből, a te eljöveteleddel, a te hozzánk való eljöveteleddel, mi Urunk Jézus Krisztus. Így esedezünk hozzád, adunk hálákat neked, és dicsőítünk téged, mindenható Istenünk, örökké való Atyánk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Isten. Most és mindörökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.